A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák kommunikációért felelős vezetőjével, és a mai beszélgetésünket mivel is kezdhettük volna ilyenkor évelején, mint az előző év számaival, és hát azt büszkén mesélte itt Varga Zsombor, hogy tavaly óriási előnnyel végzett első helyen a magyarországi új autópiacon a Toyota, de hát egyébként, hogyha nem az úgynevezett tisztított számokat nézzük, akkor sem kellene szégyenkezniük, hiszen az első háromban a legtöbb modelljük azért ott van, vagy az első ötben, legrosszabb esetben. De és akkor beszéljünk ezekről a modellekről, hogy az elmúlt néhány év tendenciái közül az egyik nagyon fontos volt, ez az SUV mánia, hogy gyakorlatilag már a nagycsaládosok is SUV-ban gondolkodnak, és itt most, ha már itt említettük a nagycsaládos vásárlásokat is, hát ott is azért hasítanak az egyterűek, meg a kis teherautó alapú személyszállítók mellett az SUV-k, és hát gyakorlatilag eltűntek a piacról az egyterűek. A másik ilyen trend az, amiről szintén beszéltünk, az elektromos hajtás egyre nagyobb térnyerése, és bár a tisztán elektromos hajtás az még nem tört új mértékben előre, de a részben elektromos autók igencsak előre tört. Viszont ez utóbbi, ez a Toyotának nem volt meglepetés, de volt-e olyan tendencia itt tavaly, vagy tavaly előtt, vagy az elmúlt években, ami a Toyotánál is egy ilyen, hát hogy mondjam, irányváltást, vagy átalakítást igényelt, vagy hozott?
Igazából ugye az SUV őrület az most már jó ideje tart. Ugye a Toyota mutatta be annak idején most már több mint 20 éve a világ első SUV-ját a RAV4-es formájában. Akkor talán még a Toyota sem számított arra, hogy az ekkora sláger lesz és megváltoztatja a világ autópiacát. Ma már minden harmadik eladott új autó a világon az SUV. Azt gondolom, hogy egy látható, kiszámítható, de mégis talán meglepő tendencia volt, hogy mennyire gyorsan tört előre. Tehát azt már tudtuk, hogy az SUV-k népszerűek, de az, hogy gyakorlatilag minden szegmensben igény van rá, tehát még a legkisebb méretű szegmensekben is. És például ez, ilyen tekintetben azt gondolom, hogy újdonság volt a Toyota számára, hogy belépett a B kategóriába, tehát gyakorlatilag a Yaris méretben is jövő évben ugye érkezik majd a Yaris Cross nevű SUV-nk. Viszont ilyen tekintetben azt gondolom, hogy a Toyota pont ezt a környezettudatosságot igyekezett továbbvinni, hiszen ugye a világ első hibrid SUV-je az a Lexus RX volt egyébként, és azt követte ugye a RAV4-es hibrid, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag ebben a kategóriában is minél hamarabb igyekeztünk meghonosítani a részben vagy teljesen elektromos hajtásokat, és ha megnézzük, akkor mi ezekben a szegmensekben is, tehát ugye a nagyon futó SUV-jaink közül gyakorlatilag a CHR, ami a szegmensének egyébként második legnépszerűbb modellje Magyarországon, és óriási siker az autó, és most ugye túlesett egy modell frissítésen is, hiszen azt gondolnánk, hogy most érkezett, hiszen annyira friss még mindig az autó, de valójában az első CHR az ugye azt hiszem 2016-ban mutatkozott be, tehát most már gyakorlatilag egy fél évtizede velünk van, és ott is 95%-ban hibridként értékesítjük ezt az autót. Ha megnézzük a RAV4-est, ugyanaz a szám, tehát 95%-ban hibrid. Aztán, hogyha ugye a Land Cruiser kategóriában, ami most frissült modellünk, ott még nem kínáljuk a hibrid hajtást, de miután ugye kijelentettük, hogy 2025-ig egyetlen modellünk sem lesz, ami ne lenne elérhető részben, vagy teljesen elektromos hajtása, azért várható, hogy akkor legkésőbb, akkor ő is megkapja, de ha valaki ekkora méretben, SUV-ben és hibridben gondolkodna, akár nagycsaládos modellben is, akkor évelején érkezik a Highlander, ami ugye most mutatkozik be először Európában, és egy Amerikában egy hihetetlen sláger modell, és ez nagyjából azért a Land Cruiser méretét képzeljük oda.
Miben különbözik a kettő? Az ember ránéz, nagyjából ugyanaz a méret.
Még méretben is egy picit a Highlander nagyobb, mint a Land Cruiser, illetve az egy az elejétől kezdve tulajdonképpen egy felső középkategóriás SUV-nak és egy prémium autónak tervezett autó, és SUV-nak tervezett autó, míg a Land Cruiser, ugye SUV-nak hívjuk, de azért ő egy valódi kőkemény terepjáró, tehát terepen mindig is kőkeményebb lesz, és megfoghatatlanabb lesz a Land Cruiser, és ez továbbra is ezt az imást, ezt őrizni is fogja, hát gyakorlatilag ugye fél évszázada most már a világ egyik legnagyobb presztízsű offroaderének tekintik a Land Cruisert, és ha tényleg Afrikában utazunk, akkor 30 éves Land Cruisereket is látunk még, és mai napi használat mellett a legkeményebb sivatagi körülmények között ugye állják a strapát ezek az autók, úgyhogy ilyen tekintetben ő mindig is egy offroad autó marad, de nyilván megkapja majd idővel ezeket a hajtásokat is, míg a Highlander az egy nagyon jó terepképességekkel rendelkező, de mégiscsak egy presztízs autó, egy luxus autó, kényelmes autó, ugyanúgy egyébként lesz belőle hétüléses változat, mint a Land Cruiserből is rendelhetünk, tehát akár nagy családos program keretében is gondolkodhatunk benne, nyilván ez egy jó módú nagy család kell.
Na de egy pillanat, ha már itt a nagy családosok szóba jöttek, és ezért ne feledj a szavát, gondolom, hogy akár a Lexus RXL, vagy akár mondjuk a Land Cruiser 7 személyes változata, azért nem mondhatni, hogy a nagy családos vásárlás központjából álltak volna.
Nem, ők az ilovasai ennek, nyilván van egy autó márka, ugye, aki meglehetősen elérhető áron kínál hétüléses modelleket, és nyilván azért megnézhetjük, hogy akár annak a modellnek az értékesítési darabszámai hogyan alakultak a program bemutatása előtt vagy után, vagy egyáltalán a márka szerepe a magyar piacon hogyan változott, és tehát az látható, hogy azért nagyon sokan ugye ez a program olyan családoknak is lehetőséget teremtett, akik eddig mondjuk kénytelenek voltak használt autóban gondolkodni.
Bár egyébként és ezért... a Toyota is nagyon jól szerepelt ebben a történetben, egy érdekes modellel, ami ugye tulajdonképpen nem is Toyota modell, ha lehet azt mondani, és mégis a testvér, mondhatjuk, testvérmodellnek hívják ezeket, vagy hogy hívják,
hát igen, ez egy közös
más
fejlesztés.
Gyártóval közös fejlesztésben a Toyota adta a legtöbbet.
Így igaz, ugye ez a Proace City Verso nagyon nagy sikerű modell volt, azt tudtuk is, hogy nagy várományos ennek a programnak, hiányzott is ez a modell a kínálatunkból, és ezért léptünk együttműködésre ugye egy másik európai gyártóval, és hát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag messze a legsikeresebb ezek a gyártók, nyilván itt számít az is, hogy a Toyota emblém van az autón, tehát a Toyotával azonosítják ezt az autót, tudják, hogy azt a szerviz hátteret és megbízhatóságot kapják, mint amit a Toyota képvisel, és hát ugye ezt vállalja, és a Toyota az, hogy 250 ezer kilométeres abszolút garanciát tesz az autó mögé.
És egyébként ennek a sikernek egyértelműen ez a nagycsaládos vásárlási kedvezmény az oka, vagy egyébként a flottában is hasonlóan népszerű, illetve úgy általában a magánszemélyek, akik nem nagycsaládosként állami segítséggel veszik, azok is szeretik.
A modellt szeretik, viszont azt gondolom, hogy ezt az egész szegmensnek a népszerűségét és a hétautó szegmensnek a népszerűségét ez teremtette meg, vagy ez hozta a reneszánszát ennek a kategóriának. Hogyha megnézzük, ugye például az, és most akkor egy másik méretes, ugye visszatérnek egy pillanat az RXL-hez, ugye az a Lexusnak a csúcs SUV-ja, ott ugye az alap RX egy 5 üléses autó, és az RXL-t azt választhatjuk 7, illetve 6 üléses változatban is, és Magyarországon ez a program nyilván nem tömegével veszik nagycsaládosan azért ezt az autót, de persze, hogyha már itt az a lehetőség, akkor nyilván miért ne élne vele egy olyan ügyfél is, aki mondjuk ebben gondolkodik, és teljesíti a paramétereket, tehát nagy családja van. Viszont hogyha megnézzük, akkor az RXL-ből Európában túlnyomó részt 6 ülésest adnak el. Itthon túlnyomó részt, ha már RXL-t választ valaki, akkor pedig 7 ülésest választ. Tehát nyilván ez, hogy 7 ülés, meg egyebek, azért ezenek a programnak köszönhető. Nyilván egyébként megnövelte a kisbusz, tehát az ilyen 8-9 üléses kisbuszoknak a népszerűségét is, hiszen sokan döntöttek úgy, hogy akkor miért ne legyen egy olyan igazi nagy családi autó, ami akár teljes nyaralásra, csomagolásra, mindenre tökéletes, de alapvetően ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy a nagycsaládos program keretében vásárlóknak a túlnyomó többség, annak ellenére, hogy azért több modellnek hozott ez népszerűséget, és több márka profitált belőle, a túlnyomó többsége azért álltam egy használt autó helyett vásárolt egy nagyon-nagyon-nagyon jó árértékarányú, így jó árasított nagycsaládos autót, és ez nagyon jó dolog, mert frissül, fiatalodik által az autópark, lehetőséget kapnak a családok, és nyilván nem csak egy márka profitált ebből, meg azok az automárkák, hanem igazából a teljes magyarországi autópark és a családok is, úgyhogy ez egy nagy lehetőség, és azt gondolom, hogy minden gyártó nagyon támogatja ezt a programot, és nagyon örül neki.
Van még itt egy szegmens, ami érdekes, mintha eltűnőben lenne, ugye egyébként a piacon, én azt látom, vagy hát ott van, de egyre kisebb rajta a hangsúly, és a vásárlókat nézem, meg az eladási számokat nézem, és ez azt hiszem, hogy igazából a magyarországi specialitás, hogy ez a B-szegmens, ez nem nagyon megy. Tehát akkor már azért a pénzért vesznek inkább egy C-szegmenses autót, vagy akkor egy SUV-be ülnek át, és ezek a egyébként mondjuk skandináv országokban nagyon népszerű kis autók, ezek nálunk nem annyira. De most a Toyota ebben is úgy tűnik, hogy sikeres.
Igen, itt éppen is mosolyogtam, amikor ugye szóba került, ez a B-szegmens nem annyira megy, hiszen nálunk valami elképesztő siker a Yaris. Ugye már a korábbi generációs Yaris is, most az új Yaris is, és gyakorlatilag most meg kell néznem pontosan, de azt gondolom, hogy valami több mint 50%-kal többet adtunk el idén, mint tavaly, egy olyan évben, amikor ugye azért az új autópiac pedig hát finoman szóval is nehézségekkel és kihívásokkal küzdött.
De ennek mi az oka? Mert azt gondolom, arról vannak azért információi, hogy nagyon sok gyártónál ott van ez a kérdés, hogy az eddig nagyon népszerű és szinte húzó modellnek tekinthető népszerű kis autói most valahogy nem olyan népszerűek a hazai piacon.
Nem csak a hazai piacon, európai szinten is, meg szembenek ez a gyártók, hiszen ebben a kategóriában az európai emissziós elvárásoknak megfelelő autót gyártani nagyon nehéz, úgy, hogy olyan költség és olyan árszintet érjünk el, amivel az ügyfeleket még mindig meg lehet szólítani. És ebben volt nagyon erős az eddigi Yaris is, az új generációs Yaris pedig még inkább. Ugye a Yaris is kínálja a hibrid hajtást, korábban egyébként olyan 30%-ban vették az ügyfelek, tehát az ügyfelek egyharmada durván vásárolta a Yariszt hibrid változatban, és most azt várjuk, hogy az új Yaris esetében, ugye most szeptembertől érkezett meg a piacra, az előre és már nyáron megindult, hogy ez itt is 50% fölött lehet. És ez abszolút, ugye igazából ez a nagy sikere, vagy a kulcsa a Yaris sikerének, amelyet egy nagyon jó dizájnú, jó formavilágú autó, és nagyon szeretik, hogy nagyon megbízható, nagyon tartja is az árát, tehát egy ilyen tekintetben, és mondjuk mindentől a modellhez hasonlóan egy nagyon komoly maradványértékkel rendelkező jó autó, és tényleg hát az a tapasztalat, hogy 10 évesen is kimegy a világból, tehát hogy tényleg ilyen szempontból nem nagyon, tehát hogyha az ember próbál használt autós oldalakon Yariszt keresni, nehezen talál, mert hogy konkrétan nem annyira szeretnek megválni tőle az ügyfelek, ha megválnak tőle, akkor pedig új Yariszt, vagy egy újabb Yariszt vásárolnak, attól függően, hogy milyenek az anyagi lehetőségek. Úgyhogy ilyen tekintetben rácáfol a Yaris erre a tendenciára. Valóban egyébként ez nem csak Magyarországra, hanem akár Kelet-Európára is jellemző, hogy úgy gondolkodunk, még akár én is személy szerint úgy gondolkodnék, hiszen éppen család bővülés előtt állok, most várjuk a kisfiam érkezését, hogy ugyanazért az árért, akkor inkább veszek egy kicsit kevésbé jól felszerelt, de nagyobb autót, viszont úgy látszik, hogy ez a Yaris annyira betalált minden tekintetben, hogy így szeretik az ügyfelek, és megveszik.
És akkor itt van már, ha erről beszélünk, hogy a B-szegmens egyre kevésbé népszerű, ott vannak ezek a törpe autók, nem tudom másképp nevezni őket, ugye az A-szegmens, ami annak ellenére, hogy úgy általában nőnek az autók, az megpróbál mini autó maradni, bár azt is láttuk itt az évtizedek során, hogy azok is megnőttek, az is népszerűnek tűnik. Bár ugye hát világos, hogy nem akkora a volumenek kelnek el belőle, mint a B meg a C szegmensből.
Igen, nálunk az Aygo is egy hihetetlen sikermodell, olyannyira, hogy az is egy közös együttműködésben indult, tulajdonképpen ugyanaz a gyártóval, akivel ugye a ProAce, illetve a ProAce családdal dolgoztunk együtt, és eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag Európában ők nem tudtak eladni abból az autóból, mi pedig minden piacon tarulunk, és gyakorlatilag Csehországban, Kolinban van az eddig közös gyár, és ez pont most januártól kerül át a Toyota kizárólagos tulajdonába, és kizárólagosan a Toyota ott már csak Aygót fog gyártani. Tehát ez nálunk egy hihetetlen sikermodell, és ez talán annak is köszönhető egyébként, hogy a Toyota nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik azért a kisautó gyártásban, illetve hát van egy másik japán gyártóval való együttműködésünk, stratégiai együttműködés, amelynek keretében most ők kaptak tőlünk hibrid hajtást, illetve két modellt ugye saját logó alatt jelentenek meg, mi pedig, ők ugye szintén nagyon erősek a kisautókban, és mi pedig az indiai, illetve afrikai piacra a kis autós hagyományainkra tudunk majd építeni, és ez egy elég ígéretes együttműködésnek tűnik. No, de a lényeg az, hogy ugye nagy hagyományai vannak a Toyotának ebben, hiszen mondjuk Ázsiában viszont olyan kevés a hely, és annyira felértékelődik a parkolóhelyeknek a szerepe meg száma, hogy ott igenis népszerűek ezek a kis autók, és például a Toyotának az első olyan sorozata, első akkumulátoros elektromos kisautó sorozata, az már idén most Japánban debütál, ez 3 modellből áll majd, ezek egyrészt egyébként önvezető is lesz, és gyakorlatilag abszolút ez a kisautó kategória, ez tisztán elektromos, nem is törekszünk arra, hogy óriás ható, tehát ez nem is a szilárdtest akkumulátort kapja meg, ami már ugye a következő generáció az akkumulátoroknak, ennek nem kell többet tudni a 200-300 km-en, hiszen ezek csak városi autók lesznek, és azt gondolom, hogy azért egyre inkább, ahogy Európában is alakulnak ki a metropoliszok, egyre inkább ez föl fog erősödni, tehát meg fog fordulni ez a folyamat, főleg akkor, amikor ugye a vásárlói szokások is változnak, és már nem feltétlenül akarunk autót birtokolni, hanem inkább ugye carsharing, tehát autómegosztó szolgáltatások kerülnek előtérbe, akkor pedig a városi közlekedésre ez ideális megoldás lesz.
Most egy nagyon jó végszót kaptam arra, hogy áttérjünk egy olyan témára, ami már egy kicsit ilyen futurisztikusnak tűnik, ahol a Toyota már nem is mint autógyártó jelenik meg, hanem mint komplett város vagy életmód tervező és benn résztvevő gyártó, de egy mondattal azért térjünk még vissza, az új trendeknek talán egyik vesztese lehet. Én azt látom a Corolla, ami ugye évtizedek óta egy sikeres autó, és mondjuk kis autóból nőtt a C-szegmensben egy igen szép példányá, és ugyanolyan sikeres, mint korábban az apróbb változata, hogy ennek az ízlés vagy trendváltozásnak vesztese lehet a Corolla?
Mi nem tartunk ettől, ugye ez továbbra is a világ legnépszerűbb autója hosszú évek óta. Idén is azt várjuk, hogy megőrzi ezt a szerepét. Rögtön a nyomában persze ott liheg már a RAV 4-es, mint a világ második legnépszerűbb autója, de a top 10-ben benne van még egy másik nagy szedánunk, a Camry is, úgyhogy nem tartunk ettől, hogy vesztes lenne. Igazából ez a szegmens és ez a szerep azért még mindig fontos lesz, annak ellenére, hogy erősödnek vélhetően hosszú távon a kis autó iránti igényekért, vált azért a Corollának is, hogyha Ázsiában megnézzük, már ott is vannak SUV-s ötlet változatai, tehát előfordulhat, hogy ez megjelenik majd Európában is, egyelőre ebben a formában hihetetlenül népszerű, és Magyarországon is tarol, és messze szegmens első egyébként az autó.
És egyébként ugye pont a Corolla kombi változata az, ami egy másik emblémával is kapható már januártól lesz.
Igen.
Na jó, de akkor még van egy kis időnk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kis színes lehet ide a végére. Néhány nappal ezelőtt jutott el hozzám az a hír, hogy E-Palett néven önvezető autókat állítottak forgalomba Japánba, és ugye van ez az úgynevezett jövővárosa. Ez nem tudom, ez egy koncepcióváros, vagy ez egy valódi város lesz ott a Fuji tövében, ezen viccelődtünk, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy hát innen nézve minden a Fuji tövében van, de valahol ott Tokió és a Fuji között félúton lesz majd ez a város.
Ez már épül, gyakorlatilag idén már beköltöznek az első lakók.
Ez a Toyota által fejlesztett város?
Igen, ez egy Wowon City néven fut, ez a városnak a neve, ami gyakorlatilag egy ilyen összefont, összekötött várost jelent. Tulajdonképpen ez egy mintaprojektje a jövő városának, amikor teljesen zöldmezős módon megrajzolta a Toyota azt a tökéletesen zölden működő, és az abszolút a jelen és a jövő legfejlettebb technológiát használó várost, ami egy zöld körforgásban tud létezni, tehát teljes károsanyagkibocsátás nélkül, és gyakorlatilag az ott minden-mindennel kommunikáló, az infrastruktúra és az autókommunikáció, tehát amiről évek óta lehet hallani, ugye sokkal könnyebb egy olyan helyen megvalósítani, ahol mindent már eleve ehhez építünk ki, mint mondjuk Európában, ahol több száz, több ezer éves városok és óvárosokból próbálnánk ugye ezt átalakítani, de ez egy ilyen mintaprojekt, és gyakorlatilag idén most már azt hiszem 3 vagy 5 ezer tudós be is költözik ebbe a városba, tehát a város első lakói azok a mérnökök és tudósok lesznek, akik ezeknek a technológia fejlesztésén dolgoznak, és aztán szépen lassan bűvül ez majd, és alakul ki egy abszolút jövőváros.
És ennek a fenntarthatóságát mi adja?
Ez hidrogén alapú technológia, tehát ugye
a pénzügyi fenntarthatóságát mi adja? Ilyen hamar, hogy mondjam, piacosítható lesznek az ott elért eredmények? Vagy ez a Toyotának egy olyan hosszú távú befektetése, ami akár évtizedek is elpörgetheti ezt az ügyet?
Tulajdonképpen ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen egyszerre egy jó értelembe vett élő laboratórium, tehát élő kutatóbázis, hiszen a világ legfejlettebb technológiáit tesztelhetjük ott napi szinten, és nézhetjük meg azt, hogy hogyan működnek az önvezető autók, hogyan kommunikálnak egymás infrastruktúrával, hogyan rendelünk, nem tudom, önvezető autókkal és robotokkal magunknak pizzát, és szóval bármi, amit akár még 5 éve is a sci-fi világában valónak gondoltunk volna, az ott meg tud valósulni. A legkülönfélébb energia, hidrogén üzemanyagcellás energia termelési módoktól kezdve a szolár megoldásokon, hát minden ott lesz. Tehát ilyen tekintetben ez egy nagyon jó befektetés lenne akkor is, hogyha ez csak egy az egyben méretű kutatólaboratórium lenne, ahol ezeket mind teszteljük, ezeket a technológiákat, a közlekedéstől kezdve az épület automatizáláson át, és az infrastruktúra
automatizáson át. Tehát akkor ez nem csak a Toyota laborja lesz, hanem nagyon sok cég, partner cég
vesz ebben. Azt várjuk, hogy egyre több partnerünk száll majd be ebbe, és már most egy akkora hype övezi ezt a dolgot, hogy Japánban alig várják azt egyébként az emberek, hogy beköltözhessenek ebbe a városba, és a jövő városának első lakói lehessenek. Tehát most nem azzal van probléma, hogy hogyan is lehetne eladni ezt a koncepciót, hanem azzal, hogy egyelőre itt még a tudósok, kutatók dolgoznak, aztán szépen lassan bejut. Tehát most igazából még vissza kell tartani az érdeklődőket.
Tehát akkor akár ez még egy ilyen ingatlan siker is lehet, vagy ingatlan üzleti siker is lehet.
Így van, egyébként ezt kevesen tudják, de a Toyota egyébként ingatlan fejlesztésben is elég aktív szereplő Japánban, tehát ilyen tekintetben is egyébként egy abszolút profitabilis vállalkozás lehet.
És hát az autóról meg nem beszéltünk erről az e-palettről, de ez mondjuk ránézésre nem olyan túl különleges, mert ilyen formával már 10 évvel ezelőtt is árultak elektromos autókat. Ez Japánban nagyon kedvelt, egy ilyen kis kubus. Nem lehet megkülönböztetni az elejét meg a hátulját, csak annyiban, hogy milyen színnel világít.
Így van.
Ráadásul és nincs benne kormány, amitől én hidegrázást kapok.
Semmi nincs benne, tehát ők abszolút önvezető autók, abszolút robotizált minden, és ezek tisztán elektromos hajtással működő, tehát gyakorlatilag nem mutatok más, mint jövő autók, de hogyha itt egymással őszintén beszélgetünk, mint azt gondolom, hogy ön is az autóknak nagy kedvele, meg szerelmese, tehát én ezt már nem is igazán autónak nevezem, hanem járműnek, vagy közlekedési eszköznek. Én azért még örülök, hogyha van az autóban kormány, és még én nyomhatom meg azt a gázpedált, meglátjuk, hogy meddig lesz ilyen szerencsénk.
Hát még egy pár évig bizonyára, és hát addig még remélhetőleg jó párszor fogunk találkozni itt ebben a stúdióban Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák kommunikációjáért felelős vezetőjével. Köszönöm, hogy itt volt, tegye máskor is.
Köszönöm, hogy itt láttam.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatáson búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.